Rádió Egyetem. Marosán György előadását közvetítjük az ELTE Bölcsészettudományi Karáról. Az előadás címe: Az európai történelem evolúciója. Miért volt Európa annyira sikeres?
Nem tudom, a múlt órán említettem-e, ugye a Jared Diamondnak több érdekes könyve van. Az első könyvének az a címe, nem érdektelen a könyv, miért élvezett a szex. És a könyv nagyon érdekes abból a szempontból, az állatok, az emberszabásúak és az ember szexuális viselkedéséről szól. Érdekes módon ezt, azt hiszem, hogy is van, ezt később adták ki Magyarországon. Először adták talán ki ezt a háborúk járványok technikát, utána kiadtak tőle még két könyvet, az egyik ez az összeomlás, kollapsz, miért omlanak össze társadalmak. Szintén érdekes, szintén nagyon jó. Majd kiadták, szerintem két évvel ezelőtt, az a címe, a világ tegnapig. Nem meséltem a múlt órán erről? Akkor lehet, hogy most elmondom, vagy majd ki fog derülni. Mert van egy nagyon jó téma, és most próbáltam erről írni, a cikknek a fele kész van. A téma a következő, és ezt biztos megemlítettem maguknak, Ferguson. Amerika, nagy zavargások vannak. Mi történt? Egy fekete srácot lelőtt egy rendőr. Ez most a nagy téma. Nem tudom, találkoztak-e ezzel. A dolog azért érdekes, mert ezek a történetek meghökkentően ismétlődnek. Én nagyjából egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt írtam egy cikket. Fölrajzott világ áldozatai. Ez a címe. Ugyanis nagyjából két évvel ezelőtt történt Amerikában egy Trayvor Martin nevezetű srácot, lőtt le egy Zimmerman nevezetű, az nem rendőr volt, hanem valaki, és akkor ennek kapcsán írtam, és akkor a Obama elnök azt mondta, hogy 35 évvel ezelőtt én is lehettem volna ez a Trayvon Martin, akit lelőttek. Ha megyek vissza, rendszeresen történnek ilyenek, utána is történnek, amit meg akartam volna írni, vagy amit mindig meg akarok írni, és igyekszem, hogy ne felejtsem el, hogy hogy kapcsolódik a Jared Diamondhoz, az a következő. A Zimmermant is fölmentették. Tehát ugye Amerikában ez úgy néz ki, hogy ilyenkor vizsgálat, hogy vajon követette el hibát, valamilyen bűnt a gyilkosság alól, és fölmentették, és most a pacákot is, a rendőrt is fölmentették, hogyha olvassák, nézzék majd meg, ő most kilépett a rendőrségről és elment, mert megfenyegették Amerikában. A bíróság fölmentette. A pacák nyilván kihallgatták, vizsgálat volt, és ő azt mondta, hogy ő tette dolgát. Látott valaki ott ilyen fekete srácot, aki, és nem is fontos az, hogy fekete, aki itten ilyen zavart kelt, stb., és ennek volt ez a következménye. Azóta újra Amerika nekiállt, és kezdi nézni, és nagyon érdekes kutatások vannak. Mondok egyet, amihez hasonlót én, amikor beszéltem, a etnocentrizmusról, akkor már mondtam egy hasonlót, de például ezt a kutatást nem ismertem, most a lapokból ismertem meg, ez egy szokásos dolog, embereknek mutatnak egy képet, amin két ember verekszik, két fehér, az egyik kezébe kés van, majd eltelik egy pici idő, és megkérdezik, hogy kinek a kezében volt a kés, és a fehér kísérleti személyek pontosan visszatudnak emlékezni, kinek a kezében volt. Majd mutatnak egy képet, ahol egy fekete és egy fehér verekszik, és a fehér kezében kés van. Majd megkérdezik később, hogy és kinek a kezében volt a kés, és a fehér kísérleti személyek mindegyike úgy emlékszik, hogy a fekete kezében volt. Ugye ez az ösztönszerű rasszizmus jelensége. Tehát erre hivatkoztak most, de bocsánat, hogy el ne felejtsék, a dolognak nem ezt a részét akartam mondani. Mit akartam mondani? A Jared Diamondnak ez a Világ tegnapig című könyve, ami egyébként egy nagyon érdekes könyv, azt írja le, hogyan működnek a kis társadalmak. A kisléptékű társadalmak Új-Guineában van és Afrikában. Na most tudniuk kell, hogy ugye ha az antropológiai könyveket elolvassák, akkor ezek a társadalmak azért nagyon kemények. A kemények a szónak abban az értelmében, eddig is volt szó, ma is talán lesz még erről szó, hogy teljes szolidaritás a közösségen belül, De a más közösséget, ha találkozol vele, ha ő erősebb, kitérsz, ha te vagy erősebb, legyilkolod. Minden további nélkül, hogy elmenjen egyik helyről a másikra valaki, akinek a lánya vagy valaki férjhez ment ide és haza akar menni, akkor hosszú-hosszú dolog kell, hogy átmenjen oda. Szokásos közösségen belül, különösen közösségek között a vérbosszú. Amikor egy ilyen baleset történik, véletlenül, vagy csak azt hiszik, közösségek kiírtják egymást. És most jön ezt a Jared Diamond leírja, majd jön egy történet. A történet a következőről szól, egy új-guineai kis városkában egy buszvezető elüt egy kisgyereket. Világos, hogy nem ő a hibás, a kisgyerek átrohant az úton, mert meglátta a bátyját ott a másik oldalon, jött a busz, elütötte. Ebből az adott környéken általában vérgyilkosságuk sorozata szokott lenni, úgyhogy ez nagyon érdekes. Meg is jelenik az a szabály. Tehát normális esetben, ha valakit elütsz, mi a szabály? Várd meg ott a rendőrséget. Mert ha nem, akkor cserbenhagyó vagy. Ezeken a helyeken mi a szabály? Menj azonnal a rendőrségre. Mert egyébként, ha ott maradsz, akkor szétszednek. Mint egyébként érdekes módon, ugye, magyar hasonló esetekben. Tehát ez történik ott, és utána a buszvállalat vezetői azt mondják az embereknek, hogy ne menjenek haza, maradjanak bent a cégnél, várják, hogy mi lesz a fejlemény, megjelenik néhány ember, akit még nem tudnak azonosítani, majd elindul egy párbeszéd, inkább csak ezt akarom mondani, tehát elindul egy párbeszéd, hogy járulj hozzá a temetéshez, és akkor a buszvállalat vezetője, akinek végképp nincs semmi köze ehhez, de akire majdnem úgy tekintenek, mint egy törzs főnökre, az elmegy és bocsánatot kér, és a buszvezető, megint mondom, nem ő volt a hibás. Elmegy, bocsánatot kér, hozzájárul a temetéshez, ad pénzt, hogy hívjáknak, mert ugye a temetés az egy ilyen nagy dolog. Miért mesélem ezt el? Mert itt van Amerika, és ez a témával függ össze, és erről is meséltem egyszer, amikor a piacról volt szó, hogy a piac intézménye hogy szorítja ki az ösztönszerű segítséget, a bíróság intézménye hogy szorítja ki a vérbosszút. És az egy jó, de kiszorul az is, hogy ilyenkor az, aki adott esetben vétlenül gyilkosságot követett el, vagy ember is, az elmenjen és bocsánatot kérjen. Tehát az egész duma, amit most mondta maguknak, amit leírnék, az az, hogy ezt valójában valahogy úgy kellett volna, reménytelen egyébként a dolog, elintézni, hogy Obama elnök kézen fogja a rendőrt, a szó szoros értelmében elmennek a családhoz. A család az mindenkit arra szólít fel, hogy nyugi, elmegy és bocsánatot kér. De nincs benne a kultúránkban az, hogy ez a buszvezető vagy ez a rendőr elmenjen. Tehát, hogy félreértés ne legyen, hajlamos vagyok elhinni, ez nem biztos, hogy ez a rendőr hagyományosan nem rasszista. Valószínű ösztönszerűen rasszista, olyan értelemben, ahogy mindannyian azok vagyunk, de valószínű ő nem akaratból lőtte citává ezt a gyereket. De az, hogy ő elmegy, és megszaggatja a ruháját, és kifejezi, ez nincs benne a kultúrában, és ez baj. És akkor csak mondom, nem tudom, hallották-e, kezd nálunk is elterjedni, a helyreállító igazságszolgáltatás. A helyreállító igazságszolgáltatás pusztán annyi, ha fiatal srácok összetörik a, nem tudom, Kovács néni kerítését, ellopják ezt vagy azt, akkor azon kívül, hogy őket a bíróság elítéli, elmennek oda, rendbe rakják, kifestik, vagy valami kifejezi, hogy bocs, hibáztam, elnézést. Tehát az egész hosszú történet, amit elmondtam, és ez jutott eszembe a Jared Diamondról, hogy a régi koroknak voltak módszerei, hogyan kezelsz egy problémát. Ezek beépültek az akkori közösségekbe, Jared Diamond sok ilyenről ír, mi is maguk is hallhatnak itt-ott-amott, ezeknek egy része alapjéve kegyetlen, hogy kell elintézni azt a becsületbeli gyilkosság, és ezeknek a... Más esetben van valami olyan alapja, amit talán tovább lehetne vinni. Azáltal, hogy bevezetted a nagy intézményeket, én ezt a piacnál mondtam el, pénz van, piac van, valaki kéreget tőlem, nem adok. Miért nem adok, pedig higgyék el, jó szívű vagyok, mert kifizettem az adómat, abból levonták, hát az állam kötelessége ezt csinálni, illetve még egy valami egyébként megint csak ide tartozik, olyankor adok, ha az csinál valamit. Vannak zenészek, meg más ilyenek a Deák téren, amikor megyek át a kettesből a hármasba, szokott lenni egy ilyen vak pár, akik ottan tájharmonikáznak, mindig adok, és vannak mások. Olyankor, ha ad valamit, ha csinál valamit cserébe, de csak úgy nem. Mert, bocsánat, befizettem az adót, ez nem az én ügyem, ez az állam ügye. Ezzel azt szeretném tehát mondani, hogy az intézményeknek fantasztikus, fontos szerepe van. Lehetővé teszi, hogy nagy közösség együtt tudjon élni, de ezeket a régen működő, kis közösségben működő dolgokat elfelejtetted, nem csinálod. Lehetséges, hogy bizonyos esetekben ezeket vissza kéne hozni. Tehát amikor egy, mit tudom én, tényleg egy ilyen kerületnél, vagy a utcában, amikor srácok ottan randalírozva ezt vagy azt csinálnak, akkor a srácok tudják, hogy hát akkor elmegyek oda, bocsánatot kérek, elnézést kérek, kijavítom, stb. Tehát valami ilyesmit. De ez a kultúrából, meg a szokásokból kiveszett, bocs, és akkor ezt itt befejezem. Tehát jó a téma, nézze meg, olvass el, szerintem élvezni fogja, esetleg egy picit kritikusan nézheti, pont. Akkor, bocsánat, viszont belevágok abba, érdekes módon, ugye történelemről szeretnék beszélni, abból a szempontból érdekes, hogy valameddig eljutottunk, történelem evolúciós elmélete, és abból a szempontból lehet érdekes ez, még egy dologról. Beszéltem maguknak a CEU programról, biztos beszéltem, megírtam a cikket is, most kértem vissza a hétvégén a Népszabadságtól, mert már 3 hete nem jelent meg. Ugye ez volt a nemzeti drámapedagógiai kurzus, amikor tulajdonképpen szimulálták a trianoni szerződést, és a trianoni tárgyalást, és a békeszerződést, és ebből a szempontból ez érdekes volt. Csak végig szaladok, hogy eljussunk tulajdonképpen majdhogy nem 1500-ig, és onnan veszem tovább. Történelemről beszélek, beszéltünk a történelem előszobájáról, ez a 1 milliótól, azt írtam, 100 000 évig terjedő korszakról, ha még emlékeznek. Ez volt az a korszak, amikor gyorsan és egyre gyorsulva nőtt az emberi agy, majd nagyjából 200 000-nél az emberi agy növekedése megáll. Hogy gyorsan nő az emberi agy, ennek 2 oka volt. Ugye el szokták mondani, hogy az agy nagyon drága, mert hogy sok energia kell, sok idő kell, nehéz fölnevelni, életképessé tenni a megszületett csecsemőt, tehát kell, hogy legyen valami fontos oka. Általában 2 ilyen okot szoktak mondani, pontosabban 1 okot, probléma megoldásra alkalmas az agy, és 2 ilyen problémát szoktak említeni, az egyik a föltaláló, eszközkészítő, a másik része pedig a közösségben a viszonyokat számon tartó. Ki az, akire számíthatsz, ki az, akire nem számíthatsz, ki a barátod, ki az erősebb, ki a gyengébb nálad, és ki van fölötted a státusz listán, és ki van lejjebb, és ez túlélés segítő dolgot jelenthetett. A problémát az jelenti, nagyjából 200 000-nél megáll, nem lehet megszülni, életképtelen a csecsemő, és ez az evolúciónál mindig egy, hogy hívják ott jelent, egy válaszutat, és ez az a pillanat, amikor a kultúra felé indul el az ember, mert egyébként a közösség méretének a növekedése versenyelőny, a kultúra eszközhasználat versenyelőnyt jelent azokkal szemben, akik ilyet nem csinálnak. Tehát mindenképpen ezt kéne támogatni, de pusztán az agy ezt már nem tudja kezelni. És akkor indulunk el a kultúra felé, és azt tudom mondani, hogy igazán történelem akkor indul be. A történelemnek az a fajta lényege, ezt is erre is hivatkoztam, a vörösféle vers, alattad a föld, feletted az ég, benned a létra, tehát a szónak abban az értelmében. A kultúra lehetővé teszi, hogy növekedjen a közösség, és bizonyos eszközöket hozzá létre, már tudjuk, ami termelést tesz lehetővé, és sok minden mást. Azzal, hogy ez létrejön, megváltozik a környezeted, új kihívást jelent, amire új eszközt kell kidolgoznod. Amikor sikerül az új eszközt kidolgoznod, megint nő a közösség, megint gazdagabb lesz a környezet, ami új problémát vet föl, és ebben az értelemben az ember mint egy dolgozza ki magát, és egyre fejlettebb lesz. Ez az az út, amit történelemnek lehet nevezni. Az ember által létrehozott környezet húzza az embert, vált ki problémát, keresel erre megoldást, és szépen lehet látni. Azok, akik nem tudnak erre valami miatt nem tud megoldást találni, vagy ő megelégszik azzal, ami ott van, még mindig találunk időközönként ilyen közösségeket az Amazonasnál, itt-ott vagy amott. Kis közösség, természeti környezet is nagyon el van. Akinek ez kevés, vagy valami, sok minden, ami itt szokott lenni a közösségek közötti harc, ilyen-amolyan kihívás, őt arra készteti, visszautalok a pillanatok a Jared Diamondra, hogy ebből jön az ki, amit egyébként régen el szoktak mondani, hogy ha nagyon nagy a kihívás, és eszkimóknál nem fejlődik. Ha nagyon kicsi a kihívás, és Afrikában, akkor oda lóg a banán, megint nem fejlődik. Ez egy ilyen, ez azért nem törvény, ez egy picit vigyázni kell, de ahol ilyen közepes mértékű a kihívás, időd is van, hogy kidolgozd a megoldást, azok fejlődnek, nagyjából ez az, ami a mérsékelt égöv táján van. Szóval ez az első szint, akkor jön a következő, az első szakasza, ez a 100 000-től 14 000-ig. A 100 000-től kezdődik meg igazán a kultúra, tehát ez a történelem első szakasza. Itt jön létre a kultúra, a beszéd itt jön létre, a szimbólumok itt jönnek létre, a kompozit eszközök jönnek létre, és a lényege az lesz, hogy az ember önmaga és a természet közé oda illeszti a természetet. És innentől kezdve ez fontos, az ember továbbélését alapvetően a kultúra határozza meg. A kultúra válik versenyelőnyé. Említettem maguknak, ha ennek egy picit utána néznek, lehet látni, már az állatoknál sok esetben megvan az a fajta dolog, amit mi kultúrának nevezünk. Önmaga és a természet közé illesztett szféra, de ez nem alapvetően fontos számukra. Nem igazán versenyelő, nem ez a lényege. Az ember lényege lesz igazán ez a kultúra, és innentől kezdve a fejlődését a kultúra határozza meg. Ugye ezt mondtam, az ember végig megmarad biológiai lénynek, de alapvetően most már nem a biológia határozza meg, nem a gének határozza meg. Ez azért érdekes, mert még mindig nagyon gyakran előjön, hogy a gének és a egyes társadalmak sikereit, vagy etnikumok sikereit génekkel, sikertelenségét génekkel magyarázzák. Kimutatható ez a tudományban közhely már, hogy ez nem igaz. Ha valami társadalom sikeres, akkor ez a kultúra miatt van, ha valamilyen értelemben sikertelennek nevezzük, az is a kultúra miatt van, és nem alapvetően nem a gének miatt. Jön a következő szakasz, ez a második szakasz, 14 000 és 8 000 között, tulajdonképpen itt jön létre az a fajta társadalom, amit már mi is érzékelhetünk, ugye itt jönnek létre a kulturális univerzáliák, minden társadalom alapszerkezete nagyon hasonló lesz, bár az alapszerkezeten belül, hogy milyen az ő mitosza, milyen a rokonsági kapcsolat és sok minden más az eltérő, hogy ő éppen milyen szimbólumokkal jelzi magát az eltérő, de mindegyiknél megvan erre vagy arra vagy amarra szolgáló szimbólum. Itt jelenik meg, nagyjából egy falu vagyunk már. A faluban különböző, hogy hívjákok, élnek együtt, különböző családok. Tehát már biológiailag is, rokonság szempontjából is heterogén, sőt, ebben az időszakban már hatalom szempontjából heterogén, státusz szempontjából heterogén, ezen a szinten már megjelenik, hogy öröklődő a vezéri poszt. Ugye ezt megelőzően megint csak a antropológusok szépen leírják, hogy úgy választanak ki a déltengeri szigeteken vezéreket, hogy a legközelebbi szigetre kell elúszni. Aki leggyorsabban odahúszik meg vissza, az lesz most 2 vagy 3 évig a vezér. Tehát a vezér az egy ilyen harcban, majdnem úgy, bocsánat, ez egy mintája, ahogyan az állatoknál megvan, megküzdenek. De most már nem az, hogy egymást legyilkolják, hanem egy ilyen szép, tehát ilyen formális verseny van. És akkor ő. Itt ez véget ér. Gazdag család van, szegényebb család van, és lassanként fölhalmozódó dolog van. És még egy, és akkor tulajdonképpen ezen a szinten jelennek meg a formális intézmények. A tulajdon, a cserekapcsolat, a másodrendű potyautasság visszaszorítására ideológia, vallás, és tulajdonképpen az állam. És ettől ezek a közösségek hatékonyan tudnak működni, szépen ki lehet mutatni, hogy hirtelen a létszám elkezd nőni. Mármint az emberiség létszáma, minden ilyen, amikor egy új megoldást tudsz lenni, akkor lehet látni a, hogy hívják ők alapján, a ásatásoknak megfelelően, hogy az emberiség létszáma egy nagyságrendet ugrik. Ezt követően jön a következő takasz, ugye ezen a szinten jelenik meg, amikor falvak vannak egymás mellett, ez a bizonyos common pool resource probléma. A common pool resource probléma, ha beírják Elinor Ostrom nevezetű hölgy, de említettem valószínű, hogy hívják ott, Nobel-díjat kapott, ez azzal kapcsolatos, hogy a közösségek hogy tudják megoldani ez a közlegelő problémáját. Annyiban jelenik új formaként meg ez a közlegelő, hogy hagyományosan a közlegelő úgy néz ki, hogy van egy falu, a faluban vannak személyek, akik ugye kihajtják a tehenet. Most az lesz a probléma, annyiban lép egy picit túl ezen, hogy falvak vannak. Tehát itt vannak egymás mellett a falvak, nem hogy hívják, van egy farmer, akinek tehene van, hanem falvak vannak, és itt kéne megoldani a közlegelő problémáját. Tehát az a baj, hogy az a kérdés, hogy hogyan tudjuk például a vizet. Itt megy keresztül a patak. Mennyit vezetsz el? Ezt megoldani. És akkor ezt meg lehet úgy oldani, csak mondom maguknak, hogy egyfolytában veszekszünk, fölmorzsoljuk egymást, meg lehet úgy oldani, hogy ebből kiválasztódik egy, aki egyesíti az egészet, és ezzel tulajdonképpen állam jön létre, és megadja a szabályt. Hogyan tudod ezt használni, illetve van még egy megoldás, ez a, amikor sikerül a közösségeknek, miközben mindenki megmarad autonóm közösségként, kidolgozni egy olyan szabályt, amit mindenki betart. Lehet, hogy itt meséltem el maguknak, az Elinor Ostrom alap példája, ez a török falu, halászfalu, amikor egymással harcoltak, verekedtek, túlhaláztak, amennyi lehetséges halat mind kivesz, és halásznak olyan eszközökkel is, ami egyébként nem fenntartható ott, és ki szenvednek egy olyan megoldást, hogy itt akkor ezen a területen szeptemberben sorsolunk, ki hol kezdi a halászatot, majd mindenki egyel arrébb lép, mindenkinél megszabjuk, hogy mit halászhat, mivel halászhat, mindenki januárig egyel arrébb lép, januártól visszafele egyel visszafele, tehát mindenki mindenütt halászik, és mindenki megfogadja, hogy betartja, és betartja ezt a szabályt. És helyreáll a rend. Tehát fenntartható lesz az egész, de ennek az a feltétele, hogy mindenki figyel a másikra, és hiába, ha saját gyerekem kezd máshogy halászni, akkor rászólok, hogy figyelj, nem ez volt a megállapodás. Abban a pillanatban, ahogy nem szólok rá a saját gyerekemre, hiszen itt mellette még idegenek is vannak, akkor az egész összeomlik. Tehát csak annyit akarok mondani, hogy ez néha megoldást jelent. Az alap megoldás azonban, hogy létrejönnek a birodalmak. A birodalmaknál a mozgásforma az, ahogyan a birodalom fölépül, és esetleg véletlennek természeti okok, vagy külső támadás miatt összeomlik. Tehát kialakul egy ilyen fura, ciklikus fejlődés. Ez az a kor, ahonnan már írásos elemzések is vannak, műalkotások vannak, és megjelenik, hogy a természet, mondjuk így a történelem természetes mozgásformája, ez a ciklikusság. Itt hagytuk abba a múlt órán, és innen szeretnék most Európáról beszélni, pont. Az európai fejlődés. Kezdjük azzal, és ez részben megint csak a Jared Diamondra utal, hogy Európa alapvetően egy nagyon sikeres mintát mutatott. Tehát a művek az elmúlt évszázadban, az elmúlt 2-3 évben, fogok majd ezekre hivatkozni, nem, az elmúlt mondjuk 6 évben egyre több mű születik meg. Miért pont Európa? És akkor hivatkozom, ami elolvasható a Fukuyama legutóbbi könyve, ez a politikai rend eredete az emberiség kialakulásától a francia forradalomig, egy Neil Ferguson nevezetű pacáknak a könyve, angolul West and the Rest, civilizáció címmel jelent meg magyarul, de ugye itt is arról van szó, hogy nyugat és a többiek. És a harmadik, amire megint csak hivatkozni fogok, és fontos könyv, ha a politikai filozófia érdekli magukat, érdemes megnézni, ez a bizonyos Acemoglu Robinson könyv, Miért buknak meg nemzetek? Why Nations Fail? Ez elmúlt 6-7 évben született, ezek a könyvek, és mind azzal foglalkoznak, hogy miért pont Európa. Tehát az első, amit látni kell, Európa, illetve igazán azt lehetne mondani, hogy ez nem csak Európa, ez igazán nyugatra vonatkozik. A szónak abban az értelmében, hogyha meg akarod mondani, hogy ez miért sikeres, akkor ráébredsz arra, hogy ez nem annyira, és ezek az intézmények, ez nem földrajzi kategória. Tehát itt nem arról van szó, hogy Nyugat-Európa vagy Európának ez a része sikeres, inkább van arról szó, hogy mindazok, akik ezeket az intézményeket alkalmazzák, vagy mindjárt jön, azok sikeresek voltak, hiszen, hogy előreugorjak, ide beletartoznak most már az ausztrálok, a kanadaiak, az új-zélandiak, akik, hogyha megnézed, hogy kik a legjobbak, milyen szeretnél lenni, akkor ők általában a lista tetején vannak, és hát ők nem európaiak földrajzi értelemben. A lényeg, Európa nagyon sikeres lett. Az első, amit mutat, ez egy szokásos ábra, ha megnézzük az egyfőrejtő nemzeti jövedelem emelkedését, különböző anyagok támasztják alá, ezt úgy néz ki. Nagyon jó kutatások dolgozták ezt föl időszámításunk előtt 100 000-től, 10 000-től. Amikor azt mondom, hogy jó kutatások, akkor ezen azt értem, hogy egy picit kételkedni lehet benne, szkeptikusak lehetünk, hogy ez most így van, de egyébként elég logikusan, összeszedetten mondja, mennyi volt a honfoglaló magyarok egyfőrejtő a nemzeti jövedelme. Ezeket felrajzolták, és a lényeg, sokáig lassú fejlődés volt. Lassan nőtt egyébként a lélekszám is, és lassan nőtt az egyfőrejtő a nemzeti jövedelem. Gyakorlatilag 1000 táján a világban nincs különbség. A kínai, a még felfedezetlen amerikai, az afrikai, az angol, paraszt, az indiai, hogyha veszed az egyfőrejtő nemzeti jövedelem, nagyjából ugyanott tart. 1500 táján már van némi különbség, de el szokták mondani, hogy még 1750 táján is tulajdonképpen Európa az egyfőrejtő nemzeti jövedelem tekintetében nem fejlődik. Most újabban jelennek meg új elemzések, és azt mondják, hogy ez azért nem, akkor már lehetett látni, hogy azért Európa előtte volt Kínának, de nagyon sokáig nem volt, sőt, 1000 táján a muzulmán részek, az arab részek fejlettebbek voltak a tudományban, mindenben. Ők örökítik át Arisztotelészt és mindent, miközben nálunk, mit tudom én, még már Európában a sötét középkor van, majd ezt akarom csak mondani, majd 1750-től elindul egy gyorsuló fejlődés, és ahol világossá válik minden, az 1900. Ha megnézem az 1900 és 2000 közöttit, még azok is, ott Afrika, akik ugye, itt most egyfőrét a nemzeti jövedelemről van szó, még azok is, akik nagyon szegények, még ott is viszonylag gyors, olyan gyors, mint soha a történelemben, de Európában még inkább. Tehát ha vesszük magyarokat, a magyaroknál, akik úgy tekintenek a 20. századra, bocsánat a kifejezés, ez egy szar század volt, az egyfőrét a nemzeti jövedelem a 7-szeresére, 8-szorosára nőtt. Nem maradtunk igazán le környezetünkhöz képest, most bocsánat a kelet-európaiakhoz, voltak jobb időszakok, voltak rosszabb időszakok, de viszonylag gyorsan fejlődött. És akkor erre kérdezik, hogy miért? Miért van az, hogy ennyire meghatározó lett a különbség? Különböző emberek hivatkoztam maguknak, hallgassák meg a TED-en a Neil Ferguson-t, aki ilyenkor dobja azt be, hogy hát azért, mert az európaiak kizsákmányolták a többi nemzetet, és akkor arról beszél, hogy ilyen persze volt, de ez semmiképpen nem meghatározó. Az, hogy Anglia gazdag lett, hogy a németek gazdagok lettek, hozzáteszem, a dánok, a svédek gazdagok lettek, azt alapvetően, ha valaki kizsákmányolt valakit, akkor az a svéd kapitalista, a svéd munkást, és nem valaki mást zsákmányolt ki. Tehát akkor érdekes a kérdés, hogy miért. És ez az egész az intézményekre utal. Itt van a három könyv, amit említettem. Ha magukat történelem, politológia érdekli, előbb-utóbb találkoznak vele, érdemes megnézni. Ez volt az első politikai rend eredete, ugye 11-ben jelent meg. Viszonylag gyorsan lefordították, ez mondjuk 2009-ben íródik és jelenik meg. Azt mondja, három fontos dolog van. Erős állam, törvények hatalma, felelős kormányzás. Utána jön ez a Neil Ferguson. Ha TED-en meghallgatják, ez egy 20 perces prezentáció, nagyon jó, nagyon élvezhető, egy picit vigyázni kell vele, nem tudom miért óvom magukat tőle, egy picit felszínes, vagy nekem legalábbis úgy tűnik, de ilyet nekem nem illik mondani, mert bocsánat, én is az vagyok egyébként. Ő azt mondja, hogy itt van nyugat, hat killer app-je. A killer app, ez itt most a gyilkos alkalmazásra utal. Tehát a prezentációban benne van, valami ilyesmit mond a prezentációban, ha én most maguknak az intézményről kezdek beszélni, akkor ők rögtön kikapcsolnak. Itt van a mobiltelefonom, itt van a killer app. Olyan alkalmazás, ami ezt a mobiltelefont mindenkinél hatékonyabbá teszi. Mi volt tehát Európának azok a jellegzetességei, amivel sokkal jobb tudott lenni, mint a többi kontinens, és akkor itt mondja, verseny, tudomány, tulajdon, orvostudomány, fogyasztás, munkaetika, stb. Tehát ő hat ilyen elemet említ meg, és ettől jobb Európa, és itt van a következő könyv, ez az, amit említettem, miért buknak el nemzetek, érdekes a könyv, jó a könyv, szerintem egyre többet fognak hivatkozni rá. Azért érdekes egyébként ez a könyv, a többiekhez képest kevésbé rendszerező. Úgy kell kibányászni belőle a lényeget, de nagyon sok jó történet és az egésznek a menete jól érzékelhető. Tehát ő a következőt mondja, és abból a szempontból figyeljék, hogy az elkövetkező időszakban ez a logika nagyon sok helyen meg fog jelenni, a lényeg. Azt mondja, nagyjából 1000 táján mindenütt a világban az úgynevezett extraktív, azaz kizsákmányoló típusú intézmények voltak a társadalmakban a meghatározók. A kizsákmányoló intézményeket egy picit másként használja, értelmezi most, mint Marx, végeredményét tekintve nem szükségképpen, a kizsákmányolón azt érti, a vagyon és a hatalom keveseké, esetleg meghatározó családoké, oligarchiáké hoz tartozik, akik úgy határozzák, akik úgy hozzák meg a döntéseket, hogy a társadalmat, ha úgy tetszik, kizsigerelik, elvonják a vagyont, és arra használják, amire akarják, gondolva arra, hogy ezt a helyzetüket senki ne tudja megkérdőjelezni. Ez a kiinduló pont, mindenütt ez. Kínában, Európában és így tovább. Európában, és ez fontos lesz nekünk, a körülmények sajátos alakulása folytán ez az extraktív, kizsákmányoló intézményrendszer kezd átalakulni, ő használják ezt a fogalmat inkluzívá, befogadóvá. Zárójel. Ebben az értelemben, ahogy ők használják az inkluzív intézmény, kezd majd talán találkoznak itt-ott-amott megjelenni, nagyon sokan veszik át, és egy picit olyan értelemben használják, hogy ez hatékony, az embereknek lehetőséget nyújtó forma. Tehát azt mondja, hogy ugye ezek az inkluzív intézmények, ez a politikában, gazdaságban, társadalomban és másutt, azt teszi lehetővé, hogy bárki elindulhasson a versenyen, sikert érhessen el, eltanulhassa a másiktól, elindulhasson, most, hogy ezt mondom maguknak, jut eszembe ez a Toldi. Emberez magáért, Laszfi mond akárki. No fiúk, birokra hadlásuk kiáll ki. Szégyen és gyalázat zugmorog mindenki egy parasztfiúval, mégsem áll ki senki. Tehát ugye ez az a korszak, lehetsz akármilyen erős, bár ott is voltak véletlenek, és bejuthattál, egy parasztfiúval mégsem áll ki senki. Ez volt Európa. Aztán eltelik, nem tudom én, 200-300 év, nem nagyon könnyű a dolog, de valaki azt mondja Amerikába, hogy ő föltalált valamit, és elindul valami egészen más. Példaként szoktam mondani, ugye ezt is ajánlgattam maguknak, a Steven Jobsnak a prezentációját, ami aztán szerintem most már lassanként a YouTube-on megvan. Amikor leírja a Steven Jobs, hogy kicsoda ő, hogy örökbe adták. 1950-ben vagyunk Amerikában. És a szülei olyan szegények, a biológiai szülei, hogy nem hiszik el, hogy a gyerekük egyetemre járhat, és ezért örökbe adják. És sokan vannak. Ha megnézik a Fordtól kezdve mindenkinél, szegény középosztálybeli emberek. És érnek el, hogy is mondjam, fölfoghatatlan vagyon. Már dicsekedtem maguknak, van ez a könyvem, a siker receptje, és akkor nézem, hogy akik ezeket a század nagy vállalatait írták, kicsodák voltak. A leggazdagabb ezek közül, ahogy hívják, a Bill Gates. Hát ki volt a Bill Gates szülei? Egy középosztálybeli, viszonylag gazdag, jól menő emberek. De semmi, tehát nem ilyen ilyen hatalmas. Ő volt a leggazdagabb. Az összes többiek szegények, nehezek, az IKEA kitalálója, tragikus körülmények között indul. Bocs, ezt csak azért mondom, mert, és ez a kapitalizmus, most lehet, hogy fura az én számból, hogy itt lelkesedek így a kapitalizmusért, ez korábban nem volt. Most meg ez lehet. Bármi lehetsz. Ez így nem teljesen igaz, de végül is ez van. Szóval ez a történelmi siker összetevője. Kizsákmányoló és befogadó intézmények. Miért pont Európa? És akkor ez most visszautal egyébként egy evolúciós logikára. Ez megint csak egy könyv, azt hiszem, itt nem hivatkozom rá, máshogy hivatkoztam, ha idejük van, nézzék meg, vagy esetleg elolvashatják, egy Tim Harford nevezetű pacáknak az alkalmazkodás logikája. Tim Harford közgazdász, és szerintem a HVG kiadó jelentette meg legalább 2 vagy 3 könyvét. És az alkalmazkodás logikájában fejti ki az alkalmazkodásnak azt a modelljét, amivel, ha úgy tetszik, én is egyetértek, de ez persze semmit nem mond, ami alapvetően egy ilyen evolúciós modell, aminek az a lényege, ha egy tökéletes, és ez bocsánat, ez a tökéletes társadalomra is igaz, ha egy tökéletes társadalmat akarsz létrehozni, akkor ne azt csináld, hogy leülsz, és megtervezed, hogy milyennek kéne ennek lenni, hozd létre valamit, ami egyébként működőképes. Indítsd el, és hagyd, hogy a körülmények hatására változzon. Sőt, éppenséggel legyenek kihívások. Ha okos vagy, akkor nem egyet hozol létre, hanem létrehozol 2-3-at, hogy versengjenek. Említettem-e maguknak, most ugye mindig, amikor beszélek, akkor eszembe jutnak mindenféle hülyeségek, a Rákok szigete című könyvet, novellát. Rémülten figyelnek. Mondom, a Rákok szigete. Trugacki testvérek írták, ez egy fantasztikus novella, és arról szól, hogy Amerikában 70-es évek elején jelent meg, közepén jelent meg, kitalálnak egy önmagát reprodukáló automatát, ami olyan, mint egy rák, az úgy működik, hogy mechanikus szerkezet, odamászik a szovjet tankokhoz, megeszi a tankot, majd ebből előállít egy újabb rákot, ami megy tovább. Tehát önreprodukáló automata. És amikor a feltaláló ezt létrehozza, akkor megkérdezik tőle, hogy ez a legjobb-e? És azt mondja, hogy ő nem tudja. Hát akkor még dolgozzon rajta. És azt mondja, hogy nem, azt csináljuk inkább a következőt. Elmennek egy szigetre, oda leraknak mindenféle fémeket, és oda rakják egy rákot, amelyik elkészült. És elindul az evolúció. A rák megeszi ezeket a fémeket, és rákokat állít elő. Aztán végül elfogy az összes fém, és akkor a rákok elkezdenek egymással küzdeni. És akkor azt mondja, hogy ne találd ki te, hogy melyik a legjobb, indítsd el az evolúciót. Azzal fejeződik be egyébként a novella, zseniális, hogy amikor visszatérnek a szigetre, ott van egyetlen hatalmas, böhöm, lassú mozgású rák. És akkor azt szűrik le belőle, hogy ez valószínű így nem jó. Miért mondtam ezt el? Mert ha igazán azt akarod, hogy nagyon hatékony legyen a rendszer, akkor ne azt csináld, hogy egy nagy. Ennek most, bocsánat, amit elmondtam maguknak, van nagyon érdekes üzenete. Nem tudom, hallották-e azt a kifejezést, too big to fail. A bankokra szokták mondani. Tehát, hogy a világgazdaság egyik legnagyobb problémája, létrejönnek olyan hatalmas bankok, de ez nem csak bankokra vonatkozik, most egy érdekes vita van, meg is kérdezem, nem tudom, figyeltek-e, a Google ellen Európában hogy hívják van? Verseny, szabályzási vizsgálat, mert a Google túl nagy. A Hewlett-Packard most vágta szét önmagát. Úgy gondolja, hogy kevéssé tudja menedzselni, hogyha egy nagyban van, csak jelzem maguknak előre, lehet, hogy be fog jönni. Ezt maguknak kell majd valamikor jóvá hagyni, 5 vagy 10 év múlva, azt a szabályt, hogy amikor nagyra nőtt egy szervezet, akkor automatikusan szétvágom. Ezt majd valahogy a tulajdonosokkal meg kell dumálni, pusztán azért, mert hogyha nagyon nagy lett egy szervezet, Facebook. Az, hogy ő a legújabb pénteki vagy szombati Economistban erről van szó, hogy ő képes fölvásárolni a versenytársakat, ez egy nagyon ellentmondásos dolog. Egyik oldalon ő oda tud rakni sok pénzt, hogy a WhatsApp meg az összes többi fejlődjön, a másik oldalon le tudja nyelni. Tehát én csak jelzem maguknak, az evolúciós logika az, ne hagyd, hogy egyetlen nagy legyen. Vágd állandóan szét. Ami állandó legyen, az a verseny. Innen indulunk, mi tehát Európában az egyedi? És akkor most mondom. Európa mindenki mástól eltérően úgy működött, hogyha valakinek nagyon megszorult a helye az egyik helyen, el tudott onnan menni. Döbbenetesen lehet látni a John of Salisbury, aki látja, hogy ottan a Beckett Tamást megölik a király emberei, menekülnie kell, átmegy Franciaországba, és ott lesz valaki. Voltaire, amikor megszorul Franciaországba, átmegy Angliába. Európában el lehetett menni, Kínában nem lehetett elmenni. Kínában egy hatalmas volt, bárhova mentél, mindenütt az az egyetlen volt. Úgy tűnik, hogy Európának ez a szerencséje, sok kultúra, sokféle termék, sokféle ilyen meg olyan amolyan, és te meg tudod csinálni, hogy amit itt megcsináltál, tovább mész, elmész ott kezded alkalmazni, ha itten elzavarnak, el tudsz menni oda, és ott meg tudsz addig élni, vagyis tulajdonképpen mi jön létre? Egy olyan környezet, ez egy olyan igazi evolúciósan adaptív környezet. Arra kényszerít téged, hogy tanulni kell. Arra kényszerít téged, hogy újítani kell. Megadja a lehetőséget, hogy újítsál. Megadja az esélyt, hogy ezt meg tud valósítani. Ha ügyes vagy, akkor jól tudsz ebből élni. Hiába próbálod meg, nem tudod monopolizálni, mert a másik elmegy. Tehát mi az érdekes? Ez egy sajátos logika, amit mondok maguknak, hogy Európa nagysága tulajdonképpen ebben a környezetben van. Tehát abban a környezetben nincs egyetlen, nincs olyan, hogy kötelező mindenkinek ilyen lenni. Lehetsz ilyen, lehetsz olyan, próbáld meg. És bocsánat, ugye létrejöhetnek a kulturális újítások, alkalmazhatják, továbbfejleszthetik. Nincs egyetlen művészi stílus, hogy mindenkinek ez kell lenni. Most úgy magammal vitatkozva, ugye a szocialista realizmus, vagy más ilyen, tehát ezért van az, hogy szóval az nem jó, amikor egyetlen van mindenütt. Még akkor is egyébként, bocsánat, ha az jónak tűnik, és ezt előre tekintve, ez már politikailag egyébként vitatható, úgyhogy vigyázzanak is ezzel, ha hatékony rendszert akarsz létrehozni, akkor ez kevésbé az lesz, hogy egy homogén, és akkor, bocsánat, ez az egy a zászló, stb. Dolog, inkább egy olyan rendszer, aminek a részei is alkalmazkodó képesek, ahol a részek is versenyeznek egymással, ez persze vet föl nehézséget, hiszen ugye ez azt jelenti, hogy az országon belül, a vállalaton belül versengő egységek vannak, mégis úgy néz ki, hogy egy olyan környezetben, ahol ilyen állandó alkalmazkodási kényszer van, ez a leghatékonyabb. Szóval csak azt akarom mondani, hogy Európára tipikusan az volt jellemző, hogy az adott körülmények között leghatékonyabb fejlődött ki, és gyönyörűen lehet látni, hogy Európa különböző régiói hogy törnek előre. Hogy nem tudom, először a olaszok, mediterrán, spanyolok, hollandok, franciák, angolok, németek, hogy hogyan, és egyébként egymás között szólva az északiak olyan szépen, anélkül, hogy figyelnének rájuk, fejlődnek, és folyamatosan mennek föl. Bár nagy különbség tulajdonképpen 1900-ig nem nagyon látható. Saját magammal vitatkozva egy példát mondok, lehet, hogy ezt is említettem, ha tudják, nézzék meg a Nép ellensége című darabot. Ez egy Ibsen darab, a Katona Józsefben játszották, játsszák még mindig. Ha megnézik, mindig, amikor egy új darabot néz az ember, mindig arra gondol, hogy ezt a rendező biztos úgy állította be, hogy most mindenkinek az jusson eszébe, hogy itt vagy most ma Magyarországon. Ugyanis döbbenetesek az áthallások. És akkor arra gondolsz, hogy te jóságos Isten, ez ugye 1870-ben játszódik, és hát Norvégia nagyjából olyan, bocsánat, hogy ezt mondom, attól, akit ez nagyon sért, mint most Magyarország. Na most ebből jó és rossz következtetés, vagy jó és rossz irányba el lehet menni. Ez mutatja azt, hogy ő se volt mindig olyan nagyon jó, és igazán a 20. század volt számukra az, amikor nagyon sokat fejlődtek. Tehát tulajdonképpen, ha úgy tetszik, Magyarország esetében is reménykedhetsz, hogy ez vagy az megjavul. Még annyit ez az európai trend, az is egy érdekes, és ezekről hosszan lehetne beszélni még, hogy nagyon érdekes, hogy ez az egész hogyan valósult meg. Abból a szempontból érdekes, nem tudom, hogy önök hogy vannak vele, a forradalomnak fura kettős a megítélése. Tehát egyik oldalon, ugye, ha Petőfit hallgatják, vagy másokat, akkor ez egy ilyen igazán lelkesítő dolog. Én a maguk idejében nagyon nagy forradalmár voltam. Valószínű, hogy azért változott meg a véleményem egyebek mellett, mert végigéltem sok mindent, kettő, mert idősebb lettem, tehát ma sokkal inkább, részben az evolúciós elmélet hatására, ilyen evolúció párti vagyok. A lényeg, ugye említettem, hogy az európai történelem az újkortól ebből az alapvetően extraktív intézményrendszer alakult át folyamatosan. A középkorban, az újkor elején azért az északiak, Európa mindegyik része nagyjából egyformán nézett ki, családok birtokolták ezt újabban, családok birtokolták a hatalmat, királyok, nemesek, és így tovább. És innen indult el egy fejlődés, amit mind a mai napig tartott, inkább az az érdekes, hogy különböző pálya volt. Érdekes Anglia, Észak-Európa, ahol Viszonylag hamar megvalósult a intézményes hatalom megosztás, és a király beletörődött abba, elfogadta, hogy neki a parlamenttel dolgokat le kell tárgyalni, és akkor voltak ilyen viták, hogy hogyan menjenek tovább, de alapvetően ilyen kifejezetten reformista úton, evolúciós úton fejlődtek. Ehhez képest Franciaországban ott ugye forradalmak és ellenforradalmak voltak. Jött a forradalom, levágtak fejeket, nézzék meg a Danton halálát, hogyha önök között, de nem akarom elrontani magukat, volna olyan igazi forradalmár, mert egy picit ugye meglehetősen szkeptikus vagy cinikus képet alkot a forradalomról. Szóval a franciáknál ez volt, nagy eltolódások voltak, de szintén ebbe az irányba mentek el. Aztán ott volt Poroszország, Ausztria, amikor az uralkodó fölismert dolgokat, és csinálta, és vezetett be olyan, hogy hívják okat, felvilágosult monarchaként, ami ebből a kizsákmányolóból a befogadóba ment el, és aztán ott volt végül Amerika. Korábbiak során nem ismertem az amerikai történelmet, most sem ismerem nagyon, de meghökkentő volt az amerikaiaknál, ott éreztem igazán azt a logikát, hogy azt mondja, ne akarj kitalálni valami tökéleteset. Hozz létre valamit, ami nagyjából működik itt, most nekünk, mármint amerikaiaknak, hogy van egy hatalmas kontinens, van itt néhány millió ember, teljesen különböző egymástól, abban az időben különösen heti megközelítési távolságra, és itt kéne egy demokráciát működtetni, és akkor így találja ki, hát legyen ez a képviseleti demokrácia, és azon folyamatosan változtatgatnak. Az, hogy folyamatosan változtatgatunk, abban benne van az, hogy egyébként fantasztikus, éles viták, veszekedések vannak. Egy különös kérdés kapcsán Angliában néztem meg, valamikor 1832-ben jön egy új király, és megpróbálja fölemelni a szavazó polgároknak a számát a meglevő 5%-ról 7%-ra. És kitör lázadás, fölgyújtanak városokat, mert 5%-ról 7%-ra akarja megnövelni. És aztán valamikor a 20. században azt mondják, hogy hát most már mit vacakolunk ezzel, most már van 40%, legyen 80, hát most mit vacakolunk ezen. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy van egy pillanat, összecsapások vannak, tehát egy így megy a fejlődés, de mi a trend? Folyamatosan hozzáférhetsz, beleszólhatsz, leírják, ez is nagy történetek, hogy micsoda hatalmas dolog, hogy föltehetsz kérdést a parlamentek Angliában. Itt jutott eszembe, és csak azért mondom itt, mert el fogom felejteni. Érdekes a Fukuyama új könyve, mert már a vége fele járunk, a Fukuyama új könyve magyarul még nem jelent meg, amelyik a politikai rend szétbomlásáról is szól. Ugye az új könyv, az, amit itt említettem, annak a folytatása, ami a francia forradalomnál fejeződik be, és ez meg máig tart, és van egy nagyon érdekes gondolat, amikor arról ír, ki az, aki jól jár, aki előbb épít ki erős államot, és utána ad demokráciát, vagy aki előbb ad demokráciát, és utána próbálja kialakítani a felelős államot. És arra jut, jobban jártak a németek és az északiak, ahol előbb volt Max Weberi értelemben jól működő állam, majd a demokrácia ebben a rendszerben természetesen jól működött. Rosszul jártak azok, például a görögök, ahol már 1850-ben általános volt a választójog, de az általános választójog azt jelentette, amit maguk Magyarországon is, és a rendszerváltóknál látnak, hogy a többpártrendszer arra vezet, hogy elkezdenek versengeni, hogy ki ragadja meg az államot, és ki tudja így meg úgy kisajátítani ezeket a dolgokat, és azt mondja, ide akartam eljutni, és azt mondja, hogy Amerikának az az érdekes fejlődése, hogy Amerika a 19. században Dél-Európa irányába indul el, vagyis oligarchiák birtokolják, és amikor választás van, akkor azzal szerzel szavazatot, hogy adsz a get out of the jail kártyákat adsz, tehát a rokonodat kihozhatod a börtönből, ilyen kártyákat ad. Aztán Amerikában valamikor a 19. század végén, 20. elején van egy váltás, és azt mondják, hogy normális bürokrácia, normálisan működő dolog, és ezt csak azért mondtam el, mert kit akarnak kinevezni Magyarországra követnek? Nem is az az érdekes, hogy kit, hanem miért? Kit szoktak kinevezni követnek Amerikában? Hát a legnagyobb támogatót. Tehát csak annyit akarok mondani. Amerika megváltozott. Most már ez a get out of the jail kártya nincs, de az a kártya van, hogy mert sokat adtál nekem a kampányhoz, ki foglak téged nevezni? Követnek. És ez így működik. Nem mindenütt, néhány helyen, és ennek megfelelő esetleg nyugatára, bár szerintem éppenséggel a dánoknál, meg ezeknél ez nem így működik, ezzel csak azt akartam mondani, hogy ennek a régi rendszernek az alapja egy picit tovább él. Aki sokban járul hozzá, és senki nem lepődik ezen meg. Legfőjebb mit tudnak csinálni? Bocsánat, aki például basztatják azt az új követet, és fölteszik neki a kérdést, és mutatják, hogy jaj, de hülye vagy, még ezt se tudod, még ezt se tudod. Meglátjuk, hogy kit fognak. De ezzel csak, bocsánat, az egészből csak annyit akartam tehát mondani, hogy ez lett a 20. század trendje, hogy hatékonyan működő államot hoznak létre. Lezárom ezt az egészet most már, és akkor a dolognak ezt a részét befejezem. A dolog abból a szempontból érdekes, és akkor ez az utolsó gondolati terről, hogy a 20. század során tehát van egy ilyen különös fejlődés, amelynek során egyébként a különböző társadalmak kezdenek, ha úgy tetszik, konvergálni. Kiderül, kevésbé az a fontos, ki a kormányzó, kevésbé az a fontos, hogy ki a miniszterelnök, hanem az a lényeges, hogy milyen intézményekkel működnek, és a egyébként sok irányból jövő intézményi fejlődés, mintha konvergálna, és a régi lényeges különbségek kezdenek megszűnni. Megint csak bocsássanak meg, ugye ilyenkor mindig saját cikkekre hivatkozom, a monarchia, a köztársaság 7-3, ami ugye arra vonatkozik, hogy a legjobbnak tartott, mindenki által dicsért országok az első 10-ből 7 monarchia van, királyság, és 3 köztársaság. A 3 köztársaság szerintem a finnek, a svájciak, nem tudom, lehet, hogy az izland, aki ide tartozik, az összes többi, Hollandia, Svédország, Dánia, ez mind királyság. De mi az érdekes? 1700-ban, 1800-ban az, hogy királyságban vagy köztársaságban, ez egy mindent eldöntő dolog volt. Az amerikaiak úgy nyilatkoztak a királyságokról, a monarchiákról, azt ma elmondanák, akkor kitiltanák őket mindenhonnan, tehát hogyha elolvassák azokat az embereket. Mára ez érdektelen lett, és mindenki számára világos, hogy kisebb különbség van mondjuk Hollandia és Svájc között, az egyik királyság, a másik köztársaság, mint teszem azt Hollandia és Szaúd-Arábia között, mert Szaúd-Arábia ugye a monarchia. Ebben az értelemben mindez miért érdekes? Tulajdonképpen a rendszerváltás egyébként Magyarországon és másutt is mit jelentett? Volt a szocializmus, és a szocializmus az is ugye egy intézményrendszert jelentett, világosan látszott, se politikailag, se gazdaságilag nem hatékony. A rendszerváltás azt jelentette, hogy egy újfajta intézményrendszert vezettél be, és próbáltad ennek az intézményrendszer működésének a feltételeit megteremteni. Az igazi gondot az jelenti mindenütt, hogy egy új intézményrendszert bevezetni rendkívül nehéz. És akkor azzal zárom az egészet be, a maguk gondja lesz részben az egyén, milyen kis itt is, mi lesz, teszem azt Ukrajnában. Tehát könnyű felrajzolni, amit itt most mondtam maguknak, hogy milyen intézmények kellenek. Könnyű lesz adott esetben Magyarországon is megmutatni, ha valaki ezt akarja, ne adj Isten, hogy máshogy működjön a társadalom, hogy ez hogy nézzen ki. Ez nem nagyon nehéz, ezek megvannak. A probléma csak az, hogy hogyan tudod az embereket rávenni arra, hogy e szerint éljenek, és ezt normálisan működtessék. És ez jóval nehezebb. Tehát ahogy mész keletre, Nyugat-Európából, ahogy mész keletre, egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy oligarchiák kisajátítják azt az államot, ahol éppen vagy, és a maguk érdekében mozgatják ezt. Egy ilyen rendszerben még egy, hogy is mondjam, egy egyeduralkodó, nem is a legrosszabb megoldás. Tehát a legrosszabb mindig a káosz és az anarchia. Ehhez képest még kevésbé rossz, amikor egy egyeduralkodó van, és aztán mész tovább, amikor normálisan működő demokráciák vannak, és akkor az egészet azzal zárom le. Erről biztos sokat hallottak. A Fukuyamának volt az a könyve, A történelem vége. Ugye ez azt mondja 1992-ben, hogy akinek esze van, aki elég ügyes, az a liberális demokráciát és a szabad piacgazdaságot valósítja meg. Ez az egyetlen, ami sikerre vezet. Tulajdonképpen ennek alapján próbálta mindenki kialakítani a rendszert, és Fukuyama akkor tulajdonképpen Amerikát kínálta föl modellnek. Az új könyvnek az a fő jelmondata, hogy jussunk el Dániába. Getting to Denmark. Most ez a Dánia, ez az első 10, ahova finnek, svédek, hollandok, svájciak, ausztrálok, kanadaiak tartoznak, tehát hogy ez a igazán a modell, valami ilyesmit kéne elérni, és érdekes módon Fukuyama, aki részben konzervatív, bár ugye Európában ez egy picit más jelent, mint Amerikában, nagyon élesen megkritizálja az amerikai rendszert, és ez a vigyázó szemetek Dániára vessétek logika jelenik meg. Pont. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Elhangzott az európai történelem evolúciója. Miért volt Európa annyira sikeres? Marosán György előadását közvetítettük az ELTE Bölcsészettudományi Karáról. A felvétel 2014. december 1-én készült.